Szép számban vagyunk együtt, és én a mai gyermek szolgálatban, gyermek Isten tiszteletben arról a Biblia versről szeretnék beszélni, amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy a mennyei atya még a verebeket is mind számon tartja. Szeretitek a madárkákat, gyerekek? Szeretitek? Van valakinek otthon madáretető esetleg a kertben, az ablakban? Nagyon jó. Szoktatok esetleg az ablakpárkányra, akár lakótelepen is az ablakpárkányra kitenni, kiszórni egy kis szotyolát, egy kis magot, amit szeretnek esetleg a madárkák. Különösen télen, amikor a földet hófedi és fagy van, és nem tudnak kikaparni, nem tudnak zöld rügyet találni maguknak, nem tudnak magvakat keresni, etessétek, gondoskodjatok a madárkákról. Jó, ez egy nagyon-nagyon szép szolgálat. Azt olvasjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ő úgy viseli gondunkat, és annyira odafigyel a mi életünkre, hogy nem csak a nagyobb teremtményeket, nem csak azt, hogy hány elefánt van Afrikában, vagy hány valamilyen nagyvad, vagy sasmadár van itt Közép-Európában, ami ritka, és ami jól látható, és különleges, hanem még az apró madárkákat is mind számon tartja, hogy ennek mi a tanulsága a számunkra persze, erről majd a végén szeretnék mondani, de előtte két madárka történetét szeretném elmondani. Mind a kettő volt a markomban. Mind a kettő volt a markomban, és mind a kettő vadmadár volt, picike vadmadár, és olyan jó volt tudni azt, hogy a Jóisten mind a kettőnek a gondját viseli, még hogyha én olykor aggódtam és szomorkodtam is miattuk. Az egyik tavaly tavasszal érkezett. Képzeljétek el, a lakásunkban mi kandallóval fűtünk. Az azt jelenti, hogy van két kéményünk is a háztetőn, és a kémények teteje nyitott, nincsen lefedve. És ahol mi lakunk, ki az, aki volt már nálunk? Tegye csak fel a kezét. Sürgősen meg kell szervezni, hogy a többiek is eljöjjenek. Többiek is eljöjjenek, jó? Anyuval, apuval, bárkivel eljöjjetek hozzánk. Aki volt nálunk, az tudja, hogy velünk szemben egy nagy zöld szomszéd van, egy méhész bácsi, egy nagy zöld dombbal, tele fával, erdővel, és onnan tavasszal rengeteg kis madár kell útra, hogy a mi házunk felé az első röpüléseit megtegye. Még addig sose próbálta ki a szárnyát, így hát célba vesz bennünket, mert mi vagyunk szembe az ő dombjukkal, azzal a kis erdővel szemben, és mind-mind aztán úgy hol erre, hol arra látjuk, hogy pici madárkák próbálgatják a szárnyukat. Tudjátok, hogy olyankor még nem olyan erős nekik, nem olyan izmos, nem olyan ügyes az ő szárnycsapkodásuk, úgyhogy gyakran nem sikerül nekik a repülés. Az első kismadár, amelyik tavaly tavasszal érkezett így hozzánk, azt gondolta, hogy a kémény tetején, a szélén a kéménynek, ezen a négyzet szélén fog majd megállni, és ott fog leszállni, és egy kicsit megpihen. Csak én úgy gondolom, hogy olyan gyorsan érkezhetett, hogy amikor leszállt a kémény peremére, nem tudott fékezni elég gyorsan, így belepottyant a kéménybe. És én már csak azt láttam, hogy mondom, hát már hónapok óta nem gyújtottunk be a kandallóba, kikopogtatott belülről az üvegen, bent a kandallóba. Átlátszó üveg van, valami nagyon mocorog, hangoskodik, zörög, csak mondom, mi van ebbe a kandallóba? Hát már hónapok óta semmi nincsen, tüzet sem raktunk, hát kinyitottam kandallót, hát bent csücsül velem szembe, pislog boldogan egy kis madár, ugye?
Kis kormos
kis madár volt. Gyorsan kivettem, mert azért meg volt ijedve, gondoljátok el, lejött a kéményen, aztán a kéménycsőbe tett egy ilyen kanyart, de valahogy ott lent kikötött, és képzeljétek el, hála jó Istennek, nem törte össze magát. Nem lett semmi baja.
Nem lett.
És akkor én kivettem, és kicsit megetettük, megitattuk erre a célra, hogy ilyen átmeneti madárkórház, valami kis dobozt, most épp egy kalitkát szereztünk, ami üresen ott áll, de mikor van ilyen kis jövevény, akkor ezt egy időre még felerősödik, majd ott vendégül tudjuk látni. És akkor ez a kismadár is szépen felerősödött, és aztán néztem, hogy ugye mivel van egy kedvenc cicánk is, meg vannak állatok ott a környéken, elvittem a szomszéd kis mezőre, és akkor ott néztem, hogy megye már neki a repülés, és ó, boldogan láttam, hogy elrepül. Olyan jó volt ezt tapasztalni. Idén érkezett egy másik kismadár. Egy kicsi rozsdafarkú. A héten azt láttam, hogy nagyon ugat a kutyus a fűben, és nagyon nézi. Aztán, amikor oda mentem, akkor talán, hogy ideadja nekem, a szájába is vette, nem harapott rajta, csak úgy felvette. Nagy nehezen aztán ideadta végül is, kezembe vettem, egy picike kis ilyet rozsdafarkú volt. De szerintem ő még túl korán akar túl sokat repülni, mert nagyon-nagyon ki volt fáradva. És hogy fogtam a markomban, picike volt, nyitogatta a szemét, de láttam, hogy nagyon-nagyon el van fáradva. Gyenge ő még ehhez. És ott a markomban, képzeljétek el, ott a markomban elaludt az a kismadár. Úgy, ahogy arról a Biblia szokott beszélni, hogy megütötte magát, vagy nem tudom miért, de még egy picit verdesett a szárnyaival. Mondjad.
Megütötte a velém a szárnyát. Már
nem tudott repülni, kis szegény. Úgyhogy képzeljétek el, becsukta a szemét, letette a fejét, és örökre elaludt a markomban. Én úgy sajnáltam, hogy ez a kismadár már nem fog repülni, de az a Biblia vers jutott eszembe, amit az elején is idéztem. A Jóisten mind a két kismadárról tudott. Mind a két kismadárat ő számon tartja, és nem csak ezt a kettőt, hanem az összeset. Azt mondja a Biblia, hogy minket embereket is számon tart. Van neki az élet könyve a mennyben, és abban mindannyiunknak az élete benne van. Mindannyiunknak a mindennapjait, a gondjait, a bánatait, az örömét, a boldogságát, mindent számon tart. Képzeljétek el, hogy van egy olyan lap, amire az van írva, hogy a Rózi lapja, és ott a Rozi élete rajta van. Aztán van egy olyan lap, hogy a Jóistennek a nagykönyvében, hogy Marci, és mindent a Mártonról, de mindent tud. Aztán van olyan lap is, hogy halljam csak hangosan a neve.
Abigail.
Abigail, gyönyörű név. Oda fel van írva Abigail, és Te jó Isten, a te életedről is. Minden számon tart, és azon dolgozik, azért fáradozik a szüleiden keresztül, mindenen keresztül. És aztán van olyan lap is, hogy Dániel, meg hogy Beni, meg hogy Naomi, meg hogy Adél, Karolina, Sebő, Zsombor, Csenge, van olyan lap is, hogy Hanka, meg hogy Robi, meg hogy Bálint, meg milyen lap van még? Bizony, olyan is, hogy Előd, meg olyan, hogy Olivia. De a felnőttek se szomorkodjanak. Mert ahogyan minden madárkát számon tart a Jóisten, úgy minden gyermeket és minden felnőttet is. És a Biblia csodálatos tanítása az, ami számunkra, hogy az ügyesebb és az ügyetlenebb madárkákat és embereket ugyanúgy számon tartja és fáradozik értünk. Tehát gyerekek, védjétek és óvjátok a madárkákat. A madárkák nagyon hasznos állatok. És nagyon kis szelidek, kis kiszolgáltatottak. Etessétek őket, gondoskodjatok róluk. És ilyenkor tavasszal figyeljetek, hogy hát ha tudtok menteni madarat. Mert tanulják a repülést és könnyen bajba kerülnek, hogy ti is legyetek a Jóisten eszközei abban, hogy mentsetek, és közben jusson eszetekbe, hogy a Jóisten, ahogy minden egyes madárkát, úgy mindannyiótok életét is számon tartja, és mindent tud rólatok, hogy segítsen, hogy bátorítson, hogy erősítsen benneteket mindig. Várom tőletek az Isten tisztelet végén, ha rajzoltok nekem madárkás rajzot. Van, aki fog rajzolni? Madarat? Jó? Madarat, énekes madarat, közönséges szürke verebet, mindenféle madarat várok tőletek. Ne felejtsük el, az Isten számon tartja a verebecskét is, és minden egyes gyermekét. Amen. Máté evangélium a 11. fejezetéből olvasom az alapigénket. Máté evangélium a 11. fejezetéből a 11. verset. És próbálok majd mindenkivel szemkapcsolatot tartani egymás mögött, oszlop mögött, sarokban, zugban, akárhova bújtok. Máté evangélium a 11. fejezetéből a 11. verset olvassuk. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb ő nála. Ha a bibliai beszélgetéseink vannak, és feltesszük azt a kérdést, hogy ki a te példaképed a Bibliából, akkor jellemző módon szoktunk olyan példaképeket választani, akik valami nehéz próba után végül győzedelmeskedtek. Különösképpen, ha valami hasonló próba érte őket, vagy nehézség, ami a mi életünkben is jelen van, vagy valami olyan félelem, legyen az Dániel oroszlányai, vagy bármi más, amitől esetleg mi is félnénk és győzedelmeskedtünk. Aztán, ahogy felnövünk, inkább a lelki küzdelmekre kezdünk el koncentrálni, de még ebben az esetben sem tartozik egyébként a leginkább példaképnek választott életutak közé keresztelő János élete. Ugye az, hogy ő végül is erőszakos halált halt, és azért a hűségért, amivel ő szolgálta Jézus Krisztus ügyét, az evangélium ügyét, megalapozta Krisztus szolgálatát. Gondolkodtam is, hogy egy-két történelmi írást hozok, és az elején felolvasok néhány idézetet. Keresztelő János egy a világi történetírás által is elismert és egyértelműen dokumentáltnak tekintett személyiség volt a megszülető kereszténység történetében. Méghozzá egy olyan személy volt, akinek az élete abban különleges, hogy az évszázadok óta szürkességben, homályban, veszteglő zsidó nép választott nép vallási életében egy valódi lelki megújulást indított el. Tehát ugye, hogyha most Máté evangéliumától visszalapozunk odáig, hogy Máté 1.1, és itt az Ószövetség, Újszövetség fordulóján elkezdünk gondolkodni, hogy hát és mi van azzal a pár száz évvel, ami Zakariás, Malakiás után kiesett, akkor még megdöbbentőbb az az egész leírás, ahogyan olvashatjuk az evangéliumban, az evangéliumokban, hogy ezek után, az évszázadok után tűnik fel keresztelő János, és egy soha nem látott, de legalábbis évszázadokig nem tapasztalt lelki megújulást, bocsánat, egy nulladik advent mozgalmat indít el, hiszen Jézus megjelenése előtt, az Istenfia Messiás megjelenése előtt a várakozás már nagyon erős volt, azonban tisztán a megtérés evangéliumát keresztelő János lesz, aki megszólaltatja. Én azt a címet adnám, hogy az igazi nagyság, vagy mondanám azt, hogy mer kicsi lenni. Az embereknek manapság inkább olyan szólamokat szoktak mondani, hogy mer nagyot álmodni, vagy vágyjál többre, vagy tűzd magasra a célodat, vagy stb. Stb. Azt gondolom, hogy ezeket a mondatokat is lehet jól érteni, nem csak rosszul, de ezzel együtt az a mer kicsi lenni, az igazi nagyság, amit keresztelő János életében láthatunk, az mégis nagyon elgondolkodtató, és szerintem egyébként a mindennapjaink kérdéséről szól keresztelő János története, az ő egész személyisége, hogy vajon hogyan is értsük azt, hogy keresztelő János lehet példa a mi számunkra is, és ez az életútjára nem feltétlen igaz, de például a jellemére. Tehát, hogy ki volt keresztelő János? Kicsoda keresztelő János ma egy fiatal férfinek vagy nőnek, mint példakép? Ki egy felnőtt embernek, ki egy idős embernek keresztelő János? Jézus Krisztus egyébként nagyon pontosan fogalmaz itt az alapigében, Máté 11. fejezetének a 11. versében. Azt mondja, asszonyoktól születtek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Jézus nem szokott túlzásokba esni. Jézus nem szokott megalapozatlanul erősen fogalmazni. Nagyon érdekes, és a korabeli zsidó gondolkodásban egyébként értelmezhető számunkra egy kicsit furcsa a második mondat rész, hogy mert aki legkisebb a menyeknek országában, nagyobb nálánál, tehát aki nem sokra tartja magát, és mégis Isten kegyelméből odajut, keresztelő János még annál is kevesebbre tartotta magát, és ez volt az ő igazi nagysága. Mert keresztelő Jánosnak ebben a mer kicsi lenni magatartásában nem önértékelési zavarok voltak, amik ezt létrehozták, hanem az ő hite, az ő nagyon letisztult hite, amit egyébként rendkívüli próbák és nehézségek értek. Na tehát miben is állt ez az igazi nagyság? Az első, amit én kiemelnék, és lapozzunk egy kicsit részletesebb feljegyzéséhez János keresztelő János életével kapcsolatban, János evangélium a harmadik fejezetéhez, a 26. verset olvasnám, és maradjon itt nyitva a Bibliánk, kicsoda nekünk keresztelő János, és miben példaképünk. Azt olvashatjuk a János evangélium a harmadik fejezetének a 26. versében, hogy vetekedés támadt, 25. vers, a János tanítványa és a júdeaiak között, a mosakodás, tisztálkodás felől, és mentek Jánoshoz, és mondták neki az ő tanítványai, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, imé az keresztel, és hozzá megy mindenki. Jöttek János, keresztelő János tanítványai hozzá, és hozták a híreket. Ha most azt kapnátok feladatul, hogy hangsúlyozzátok ezt a mondatot. Nem tudom ki hogyan hangsúlyozná. Ugye a hír így hangzik. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, imé az keresztel, és hozzá megy mindenki. Hogyan hangsúlyoznátok ezt a mondatot? Tessék. Hogyan? Mester, aki veled volt, keresztel, mindenki hozzá megy. Így mondanánk? Így mondanák? Miért mondták ezt? Hogy mondták János tanítványai ezt a mondatot?
Zavartan.
Igen? Irigykedve. Aztán. Nem is lenne könnyű hangsúlyozni, nem? Szinte azt mondjuk, hogy ebben több a testbeszéd, mint amit a szavakkal vissza lehet adni ebből a mondatból. Hát zavarban voltak, de a zavarban lenni az még egy semleges kifejezés. De mondtátok is, ez inkább egy negatív megélése volt az ő részükről. Mi a leghangsúlyosabb része egyébként ennek a mondatnak? Mi a leghangsúlyosabb része? Mik azok a szavak, amik a legfájóbbak itt a tanítványok, Keresztül János tanítványainak a szájából? Mindenki hozzámegy, ugye? Még csak döntetlen se jön össze. Mindenki hozzámegy. Elvitte a mozgalmadat. Te dolgoztál. Te éltél önfeláldozó életet. Téged nem igaz, hogy megvetettek a farizeusok és az írás tudok, mert egyébként ahogy Jézust támadták és kikezdték, úgy Keresztelő János sosem támadták. Keresztelő Jánosnak lelki, olyan lelki tekintélye volt, ami egyébként Jézusnál is indokolt lett volna, de Jézussal kapcsolatban felmerült az, hogy féltek riválisként tőle. Keresztelő Jánostól sosem féltek. János tulajdonképpen visszahúzódott, mindig háttérben maradt. Nem jelent meg a templomban, hogy ott is igét hirdessen, nem tett olyan csodákat, miközben hasonló tömeg vonzása volt az ő szolgálatának és az ő üzenetének. Azonban nagyon érdekes, hogy Keresztelő János tanítványai hogyan élik meg azt az átmeneti időszakot, amikor a nép János útkészítő szolgálatának, hogy Jézusnak utat készít, ennek a vége felé elkezd Jézushoz oda fordulni. Keresztelő János egy valódi lelki példakép volt. Én csak ilyesmiket írtam itt össze magamnak, hogy hát nézzük meg egyébként az élet vezetését és az élet stílusát. Ruházata, étkezése, mindenben a legpuritánabb volt, ugye? Tehát ő azt mondta, hogy Isten kegyelméből egyszerű életet élni és várni a Mesiást, ez a legszebb dolog a világon. És nem csak mondta, hanem mert is így élni. Aztán, nagyon érdekes Ellen White-nak egy mondata a Jézus élete című könyv 75. oldalán, János élete, mondja, mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban, vagy önző elszigeteltségben élt. Telt. Szeretném, hogyha ezt a három kifejezést csak egy pillanatra ízlelgetnénk. Mit jelent az, hogy várni azt, aki majd véget vet egy korszaknak? Mit jelent a Mesiást várni? Tétlenség? Önsanyargató komorság? Vagy milyen benyomása van ma egy Krisztus váróról egy külső szemlélőnek? Ó, hát már úgyis Jézus nem sokára eljön. Hát azt a hátsó falat már nem vakoljuk be, nem? Mert ha már 20 éven belül, hát örülök is, mikor rossz hírt hallok a hírekben, mert az már azt jelenti, hogy tényleg Jézus nem sokára így van. Azt a másik földet se vetjük már be, már mi nem foglalkozunk azzal, mert Jézus nem sokára eljön. Keresztül János életéről nem ezt jegyzik fel. Ő nem a tétlenség embere volt. Aztán önsanyargató komorság. Önsanyargató komorság. Amikor ünnepélyesen, barátságtalanul, szomorú keresztények vagyunk, ugye? Mert ünnepélyes dologra várunk, ezért, hát majd az angyalok felvidítanak talán minket, ha tudnak az utolsó trombita szóval, de attól függ, mit fognak játszani, hogy fel tudnak-e vidítani bennünket, nem? Önsanyargató komorság. Van helye Krisztusban a bűnbánatnak. Sőt, Krisztusban van igazán helye a bűnbánatnak. De az, hogy az ember ezt felvett magatartásként, hogy ezt ne Krisztus keresztjének az üdvözlő világosságában élje meg, hanem mint egy bele ragadva az állandó komorságba, vagy ezt valamilyen módon magával, magában előidézve önsanyargató komorság, vagy önző elszigeteltség. Nem keveredek a világ dolgaival. Emberek, ha találkozni akarnak velem, jöjjenek hozzám, de én nem, semmilyen szinten nem vagyok hajlandó érintkezni a világgal. Keresztelő János visszavonult életet élt, de mégis egy nagyon érdekes mondatot olvashatunk ugyanebben a könyvben. Megfigyelte az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan éri el a szívüket. Nagyon szeretem ezt a mondatát Jézus élete könyvnek. Megfigyelte az, igen, ő egy kicsit visszahúzódottabb életet élt, kicsit egyszerűbb életet élt, kicsit puritánabb életet élt, vagy nem is kicsit. De mindeközben megfigyelte az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan éri el a szívüket. A hívő embernél amikor a vallásosság, akár az önmegtartóztatás, akár az egyszerűség szintjén elkezd öncélúvá válni, és az ember már folyamatosan azokat a dolgokat keresi, hogy akkor hogy lehet még jobban visszavonultan, még inkább. Ezeknek nem lehetnek öncélú vonásai ezeknek a magatartásoknak. Nagyon érdekes, hogy az egyszerűségre törekedve folyamatosan nyitott radarokkal érzékelte maga körül nem a világot, az embereket. Érteni akarta az emberek gondolkodását, hogy az evangéliumot le tudja a nyelvükre fordítani. Kérdezem, első pontunk záró gondolataként, és eredményes volt Keresztel János szolgálata? Eredményes volt? Azt mondjuk, hogy a római katonáktól kezdve a zsidó nép lelki vezetőig bezárólag mentek hozzá, és bemerítkeztek. Mentek hozzá, és megkeresztelkedtek. Lelki megújulást, ébredést munkált Izraelben. Már is egy kicsit még jobban megértjük azt is, hogy miért keseredtek el annyira az ő tanítványai, amikor azt látták, hogy mindenki Jézushoz megy. Nagyon érdekes a megjegyzés, amit megengeditek. Itt is most idézném a Jézus élete című könyvnek az egyik részét a 143. oldalról. Ugyanez a veszély ma is fennáll. Isten elhív valakit egy bizonyos munkára, és amikor az illető képességei szerint elvégezte, az Úr másoknak adja át, hogy tovább vigyék művét. Csak hogy János tanítványaihoz hasonlóan sokan úgy érzik, hogy a munka sikere az első munkástól függ. A figyelem a földiekre irányul, a mennyeiek helyett féltékenység bukkan fel, és Isten műve csorbát szenved. Akit pedig így módon indokolatlanul tisztelnek, azt az önhitség veszélye fenyegeti. Nem fogja fel, hogy Istentől függ. A népet arra tanítják, hogy emberi vezetésben bízzon, és így bűnbe esnek, és eltávolodnak Istentől. Vettetek már ilyesmit észre akár az emberi környezetetekben? Gyülekezetben, családban, bárhol, ahol emberek élnek, ahol váltásokra van szükség, munka átadásra, akár munkahelyi környezetben. Valaki felépít egy tevékenységet, valaki kialakít egy munkát, valakin keresztül eredményeket ér el egy tevékenység. És itt vannak ugyanazok az emberi törvényszerűségek, hogy amikor az Isten tervében ott volt, hogy Keresztelő János eddig, tehát eddig van az ő szolgálata. Képzeljünk el egy fiatal, egy tetterős, egy nagyon lelkileg érzékeny embert, Keresztelő János. Egy tehetséges, egy odaszentelt életű embert. És azt olvassuk, hogy Isten tervében úgy folyik a munka, hogy amikor valaki elvégez valamennyit, akkor Isten hoz helyette mást, és számunkra érthetetlen és sokszor pazarló és értelmetlen módon, mert mi történt Keresztelő Jánossal is? Pazarlás? Gondoltatok már erre a szóra ti is? Hogy Isten megengedte, hogy Keresztelő János lefejezi? És az ember életében ott van ez a kérdőjel, és az Isten mégis sokszor így dolgozik, gyönyörű a feljegyzés az ő életével kapcsolatban az említett könyvből, ahol idéztem, hogy mert tudta az Isten, hogy az ő mártíromsága által még nagyobb evangélium hirdetést fog tudni végezni Keresztelő János, mint hogyha ott marad és tovább hirdeti az evangéliumot. Ugyanakkor milyen veszélyekre hív fel itt a szerző, aki kommentálja ezt az irodalmat? János tanítványaihoz hasonlóan sokan úgy érzik, hogy a munka sikere az első munkástól függ. A figyelem a földiekre irányul. Akit pedig így módon indokolatlanul tisztelnek, azt az önhitség veszélye fenyegeti. Testvéreim, voltatok már olyan helyzetben, hogy valamit jól csináltatok. Ilyen helyzetben sokszor voltatok. És aztán mégsem ti csináltátok tovább. És ez nem a ti döntésetek volt. Ismerjük ezt a tapasztalatot? Mit él meg ilyenkor az ember? Jaj, de jó, jön valaki, aki jobban csinálja. Ezt szoktátok érezni ilyenkor? Ezt szoktuk érezni ilyenkor? Jaj, de jó, hát végre, annyira jó, hogy hát örülök Istenem, hogy eddig elvégezhettem, és hogy most jó kezekbe kerül ez az egész, nem? Így szokott az ember gondolni erre? Egy családban például, nem? Kisfiam, kislányom, hát nem is tudom, hát hogy adjam át ezt, hát annyira tényleg... Na figyelj ide, majd, tudod mit? Bármikor hívsz, segítek, de tudod mit? Legjobb lesz, ha Én is itt maradok veled, jó? Együtt csináljuk, jó? Ugye? És azzal a nagy-nagy szeretettel, és annak minden nehézségével, és nehézkedésével együtt. Nem? És ahogy az ember fiatal korában gondolkodik, hogy ez milyen zavaró időskorában, ő is ugyanezt fogja csinálni. Bármelyikünk. Emlékszem, csak egy pár percben engedjétek meg, amikor a Jóisten segítségével ifjúságban felépítettünk egy munkát a 90-es években. Elkezdtünk hajléktalanokkal foglalkozni. Volt néhány edényünk. Kölcsön kértük a bibliatábor autóját, hogy télen úgy sincsen bibliatábor, legyen nálunk. Szereltük, javítottuk, olajosak voltunk, közben bibliaórát tartottunk, közben főztünk, közben mentünk ki minden este, éjszaka, hajléktalanokkal elláttuk. Heti 6 estében kint voltunk az utcán. Csináltuk 96, 2000, pályáztunk az államnál, státuszokat hoztunk létre, alkalmazottak. 2001, leszerződtünk az egyik önkormányzat, írtunk nekik egy levelet, hogy ellátási kötelezettsége lenne, szeretettel felhívtuk a figyelmet, hogy mulasztásos törvénysértés, mindegy. Szóval írtuk, hogy mi jövünk és segítünk nekik, hogyha ez nem zavarja őket. Mondták, van ott egy rossz ingatlan, pályáztunk egy nagyobbat, nyertünk rá 15 millió, 30, nem tudom mennyi millió forintot, berendeztük az ingatlant, elindítottuk 2000, utcai gondozó szolgálatot hoztunk létre, alapítványt tettünk, hogy csináltuk, egyre több alkalmazott, dolgoztunk, és sok ezer embernek segítettünk. Sok köbméter, sok száz köbméter zsömlét osztottunk ki, sok hektoliter teát, és számoltuk, és haladt a munka, és nőtt a munka, és emlékszem 2010-11, körülbelül a 15 év munka után, amikor már minden csavart ismersz, pontosan tudod, emlékszem melyik munkatársat, mikor vetted fel, és elkezdtem azon gondolkodni, nem kéne átadnom már ezt a munkát. Hó, hát ki tudja úgy végezni, mint én? Hát senki nem ismeri kapcsolati tőke. Hát a minisztériumtól kezdve a szakmai körökig, a pályáztatási rendszerekbe, hát mindenütt ott, hogy na jó, majd valaki beletanul egy 5-10 év alatt, magam mellé veszem. Jó, Isten pedig egyre inkább azt mondta, nem kéne átadnod ezt a munkát. Nem kéne átadnod. Mikor összenősz valamivel, mikor úgy érzed, hogy igazából csak te tudod, de nem rosszból érzed, hát Isten áldása van rajtad. Mit szoktunk ilyenkor mondani? Hát akkor jöjjön valaki, és aki tudja jobban, csinálja jobban. De éreztem, hogy nem. Akkor emlékszem, hogy milyen nehezen, melyik ujjamat harapjam meg. Hát ez az én gyermekem. Hát minden bötüt, minden csavart, minden zsömlét, minden téglát ismerek, ha volt. Hányszor cseréltük azt az ablakot, hát azt a sok ezer klienst, mindenkit. Nem. Jancsi, ez már nem a te dolgod. Add át. Hát de kinek? Körülnéztem a munkatársi körre. Mind nagyszerű, de egyik se alkalmas. Nem ezt érzi az ember? Hát semmelyiknek nincs olyan rálátása. Dehogy nem, azt mondta Isten, dehogy nem, van olyan rálátása. Majd én segítek neki. Bízzál bennem. Majd ez neked egy próba, add át. És akkor emlékszem, hogy radikális döntéseket kellett hoznom az életemben. Barátom, és ma egy napig ő vezeti, és nem ment tönkre. Sőt, még jobban működik. Tudjátok, ha az ember időben nem száll ki, akkor egy idő után tönkre teszi azt, amit odáig felépített. Ha időben nem száll ki. Ha nem tudja elengedni. Ez az elengedés, az alázat tudománya az életben. Ez így van a gyerekneveléstől kezdve, a munkai kapcsolatokon keresztül, a gyülekezeti életig bezárólag. Hogyan olvassuk itt? Mit mond a bizonyságtétel? Isten elhív valakit egy bizonyos munkára, amikor az illető képességei szerint elvégezte az Úr, másoknak adja azt, hogy tovább vigyék a művét. Istenem, hát én meghalok, ha ezt a munkát elveszek tőlem. Hát én ezt nem fogom túlélni. Hát nézem, hogy ügyetlenkednek, majd elszúrnak pályázatokat, lejáratják az eddig jól felépített kapcsolatokat. Nem, barátom, te leszel mostantól a vezető. Barátom, a pénzügyek is a te kezedbe vannak. És tudom, hogy meg fogod tudni csinálni. És az elején kételkedtem. És az elején nem tudtam elképzelni, hogy azért majd hívjál azért, ha baj van, hívjál. És úgy számítottam rá, hogy azért legalább hetente biztos lesz egy olyan baj, hogy már fél éve nem hívott, ugye? Ennyire jó azért nem lehet. Ez még nálam is jobb lenne. Testvérem, olyan csodálatos a Jóisten művében. És egy általános törvényszerűségről van szó. Arról van szó például, hogy miért mondható el az a Jézusi mondat a Máté 11-ben, hogy asszonyoktól született emberek közül nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, mert az elengedés, az Istenre bízás, a nem rólam szól ez a munka. Ennek a magatartását kevesen élték meg annyira mélyen, és olyan alázattal, miközben kételyek is lehettek. Keresztelő Jánost a saját lelki társai gyengítették, igaz? Kik jöttek oda és mondták azt, hogy mindenki ő hozzá megy? Idézőjelesen írtam ide, hogy legveszélyesebb ellenségeink a túlságosan együttérző barátok és hozzátartozók. Ők a legveszélyesebbek. Értitek, hogy értem ezt? Mennyire kell arra vigyázni? Mennyire meg kell értenünk annak a jellemnek az értékét és a nagyságát, aki mer kicsi lenni? Ahogyan Keresztelő János egészen fiatalon, és nekem különösen ez a megdöbbentő, egészen fiatalon elkezd visszahúzódni. Hogyan olvassuk ugyanitt, nézzétek a János 3.26-tól. Azt olvastuk, hogy mondták neki a tanítványai, ime ez keresztelés, hozzá megy mindenki. Mit mond erre János? Mert ezek a mondatok szólnak arról, ami János jellemét igazán naggyá teszi. Felelt János és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Nem gyönyörű mondat ez? Testvéreim, vagy el tudom fogadni a dolgok alakulását úgy, hogy az Úr tudtával történik, és ha tudtával, akkor akaratával, vagy pedig nem az Úr embere vagyok. Ha én az Úrtól veszem a dolgokat, akkor ezek a dolgok nem úgy érnek engem, mint amik rólam szólnak, mint amik engem minősítenek, mint amiket nekem kell most valahogy kibírnom. Testvéreim, történhet valami úgy velem, hogy az Úr arról nem tud. Nem az Úrtól vehetem el a dolgoknak ezt az alakulását is. Nem szép, ahogy Keresztelő János válaszol erre? Milyen szép ez a mondat. Mennyire más lesz az életünk, ha ezt a mondatot valahova, nagyon feltűnő helyre odaírjuk magunknak. És az életünk számtalan, keserű vagy váratlan fordulatú, bármilyen minket negatívan érintő helyzeténél azt mondjuk, hogy az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből, egyenesen a mennyből adatot néki. Segít egy ilyen hit feldolgozni azokat a dolgokat, amiket mi nem szeretünk? Segít egy ilyen hit elfogadni azokat a változásokat, amiket mi magunktól soha nem támogatnánk, soha nem szavaznánk meg az életben? 28. vers. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. És teszem hozzá, hogy amikor aztán végképp úgy érezte, hogy nem értik a tanítványai, akkor egy nagyon szép, nagyon kedves, jelképes beszédet mondott. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom, visszahúzódnom, merni kicsinek lenni. Minden szolgálatunk értéke, bármilyen szerepben is, családban, gyülekezetben, munkahelyen, minden szolgálatunk értéke azon múlik, hogy egyrészt az Úrtól vesszük el, másrészt neki tudjuk-e visszaadni. Merünk-e kicsik lenni? Nem arról van szó, amikor el se vállaljuk a szolgálatot, mert én nem értek semmihez, mert én nem tudok semmit, jaj, mikor fedeznek már fel, igazán engem is megbízhatnának valamit. De közben ez a kettősség van az emberben, ugye ismeritek ezt a kettősséget? Hogy az ember szabadkozik, de azért, hát azért jól esik, ha egy kicsit dicsértek, bátorítotok. Nem erről van szó. Arról van szó, ahogyan Keresztelő János megérte az őszinte Krisztus, ő nem Krisztus követője volt, hanem Krisztus előfutárságát. Megérte, hogy mit jelent az az alázatból fakadó nagy hit, amivel ébredés tudott munkálni az évszázadok sötétsége és lelki némasága után, ami Izraelben volt. Felállt, és az egyszerű életmódja, figyeljetek meg, mert az életmódnak akkor van értelme, azt eredményezi, amit Jánosnál eredményezett. Hogyan olvastuk? Egyszerűen élt, teszem hozzá, hogy megfigyelhesse az emberek jellemét, ne tereljék el egyéb dolgok a figyelmét, és megértse, hogyan éri el a szívüket. Az életmódnak mindig akkor van értelme, hogyha általa alkalmasabbakká válunk a szolgálatra, de konkrétan mi az a szolgálat? A másik emberre való értő, türelmes, szerető odafigyelésre. Hogy tudjunk neki segíteni. hogy tudjunk neki szolgálni, az ő javára válni. És ahogyan ezt a szolgálatot elvette az Istentől, ugyanezt a szolgálatot visszaadta az Istennek. És olyan szép ez az utolsó mondata, akinek jegyese van, vőlegény az. Hát tudjátok képzelni, hogy állnak vele szembe a kétkedő, zavarban lévő, felháborodott tanítványai, és elkezd egy jelképes beszédet, először nem is értik, ugye, csak bólogatnak. Azt mondja, hogy van a mennyasszony, meg a vőlegény, így van? Mondják, hogy igen, de most ebből mi fog kisülni? A vőlegénynek van egy barátja, aki ott áll, őt hogy szokták nevezni ma Magyarországon? Ő a... Tessék? Vőfély. Ő a tanú, ugye, a polgári szertartásnál. Tehát ott van mellette a barátja. Ott áll és hallgatja a vőlegényt. És amikor a mennyasszony és a vőlegény végre egymásra talál, akkor a vőfély, aki előtte szervezte, aki előtte rendezte, aki sok-sok dologban segített nekik, örül, mert végre ők ott vannak középen, a középpontban, és róluk szól az egész. Értük lett ez az egész megszervezve. És aki ezt megszervezte, a vőfély, az hátralép, és eltűnik szépen csendben, kivonul, mert ez nem róla szól, hanem ennek az egymásra találásnak az öröméről. És azt mondja, ez az én örömöm immár betelt. Mert nincs annál nagyobb öröm, mint amikor ember és Isten között, Krisztus és a bűnös ember között ezt a közvetítő, ezt az odavezető munkát elvégez. És amikor az ember ezt bármikor elvégezheti, akkor boldog lehet, akkor örülhet, de tudnia kell, hogy mindig gyorsan lépjen hátra kettőt, nehogy ő maradjon ott a fotón, és eltakarja, kitakarja a vőlegényt mondjuk, ugye? És akkor kérdezik, hogy ja, hát egy kicsit túl motivált volt a vőfély, ugye? Az Isten művében szükség van vőfélyekre, az Isten művében szükség van útkészítőkre. A családban, a gyülekezetben, a munkahelyen mindenütt szükség van Krisztusnak azokra az eszközeire, akik a vőlegényre terelik a figyelmet úgy, hogy a megfelelő időben hátra tudnak lépni. Hogy az emberek hite ne emberek hitére támaszkodjék, hanem hogy az emberek hite az egyedül Krisztusban horgonyozzon le. Könnyű feladat ez számunkra, testvérek? Szerintem egyszerűen nem nehéz, hanem lehetetlen. Az emberi természet számára, amelyiknek annyira fontos az elismerés, úgy szoktuk mondani, hogy bátorító visszajelzés, stb. Egyébként ezek fontosak. Jézus is úgy köszönti a hívő gyülekezeteket Jelenések könyvében, hogy elismerem, hogy a te hitedet, tehát fontos ez, csak észre kell vennünk azt az érzékeny határvonalat, amikor mi elkezdünk táplálkozni abból, amit emberektől kapunk. Észre kell vennünk azt, hogy az emberi visszajelzés nem lehet az Istentől való erőnek az alternatívája. Az Istentől kapott értékünk, ahogyan ő felértékel bennünket, annak a helyét nem veheti át az, hogy emberek mit mondanak, vagy mit gondolnak rólunk, vagy mennyire méltatnak bennünket. Mert a menny értékelése szerint az igazi nagyság nem abból áll, amit a világ annak tart, mondja Jézus Élete című könyv szerzője, nem a gazdagság, a származás, vagy szellemi adottságok. Ha a szellemi nagyság minden magasabb szintű megfontolástól eltekintve méltó a tiszteletre, akkor Sátánnak jár a megbecsülés, akinek intellektuális nagyságát egyetlen ember sem érheti fel, írja Ellen White. Azonban minél nagyobb az adottság, annál nagyobb lesz az átok, ha az én szolgálata megrontja a képességeket. Azt mondja, nagyon érdekes még, hogy Jánosnak fájdalmat okozott, hogy iránta való szeretetből a tanítványai hitetlenséget táplálnak Jézussal szemben. Ezek ilyen nagyon ilyen, megáll az ember, és gondoljuk csak ezt végig, ezeket a mondatokat. Jánosnak fájdalmat okozott, amikor az emberek egyszerűen engedték, hogy ő belépjen Jézus elé. Jánosnak fájdalmat okozott, amikor azt látta, hogy a tanítványai annyira szeretik őt, hogy haragszanak Jézusra, mert őt annyira szeretik. A mi önértékelésünket és a mi szolgálatban való helyünket az Isten nagy tervében a jó atya tökéletesen megtervezte. Nagyszerű eredményeket, győzelmeket és sikereket készített el ezen az úton. miközben arra akar tanítani bennünket, hogy de minden egyes állomásnál legyen meg az a nyitottság bennünk, hogy ne takarjuk ki, ne takarjuk ki a vőlegényt, ne álljunk Jézus elé, hanem hogy valamilyen módon mindig a, nem csak az életünk egyszerűségével, de a gondolkodásunknak ebből az aláza, ezzel az alázatával, hitével, amire Krisztus és Keresztelő János is tanít bennünket, ezzel mindig oda mutassunk, ráirányítsuk a figyelmet az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Minden módon így vigyük el az örömhírt az embereknek, és legyünk hálásak azért, amikor Isten eszközei lehetünk, de még legyünk hálásabbak azért, mert ez az üdvösségünk munkálása, amikor örülünk a vőlegény és a mennyasszony örömének, és közben megismerjük azt a biztonságot, amivel egy Istenben elrejtőző ember rendelkezik az ő üdvösségére. Azt kívánom, testvéreim, hogy az igazi nagyságnak ez a bátorító példája Keresztelő János életéből legyen nekünk is bátorító, és bármilyen nehézségek közepette, mert láttuk, hogy aki erős a sikerben, az lesz erős a megpróbáltatásban is. Az Isten áldjon meg és segítsen ebben bennünket, életünk minden helyzetében. A hétköznapok tele vannak ilyen helyzetekkel. Merni kicsinek lenni Krisztusban, hogy ő felmagasztaljon téged. Ezt kívánom. Amen. Szerető Atyánk, jó tudni azt, hogy Te Jézus Krisztusban milyen szeretetet mutattál irányunkba. Jó tudni azt, hogy ennek a kimutatott szeretetnek mennyi féle megnyilatkozása van a mi életünkben is, és milyen gazdag ez a mi irányunkban. Segíts, hogy egyre többet felfedezzünk ebből, és egyre inkább ebben a szeretetben találjuk meg a mi rejtőzésünket és a mi biztonságunkat. Hogy ne függjünk emberek szeretetétől, hogy ne függjünk az eseményektől, az élethelyzetektől, hanem valóban tudjunk azokra úgy tekinteni, az a mi kérésünk, mint amik a mennyből adatnak nékünk. Tudjuk és érezzük, hogy ezek olyan nehéz szavak, hiszen mindent úgy fogadni az életben, mint ami a mennyből adatik, inkább úgy szoktuk fogadni, ahogy esik, jól vagy rosszul. Segíts, hogy felfedezzük a te bölcs atyai tervedet a mi életünk eseményei mögött, és megértsük azt, hogy milyen örömöt rejtettél el abban, ami számunkra, sőt, akár mások számára is általunk. Taníts minket, és segíts megértenünk ezt a mennybeli kicsinységet, hogy, hogy merjünk olyanok lenni, mint amilyen Keresztelő János volt, amikor emberek ezrei hallgatták, és lelkesen keresztelkedtek meg általa, mint amikor a börtönben ott ült kételyekben, fiatalon tehetséggel, képességekkel, és az Isten olyan, mint a magára hagyta volna, hiszen lefejezték. Édesatyánk, olyan sok érthetetlenség van számunkra, amit nem értünk, de hogy a mi hitünk az mégis tudjon érteni, érteni tudja a te jellemedet, érteni tudja azt, hogy te mindent összerendezel és összeszerkesztesz arra, hogy majd egyszer megigazítsd és megjavítsd és meggyógyítsd, újjá teremtsd ezt a világot. Addig is add a te erődet, add a te hitedet, alázatodat és szeretetedet nekünk, hogy elhiggyük, hogy minden javunkra válik, amit te cselekszel. És így töltsük be a mi szolgálatunkat is, soha el nem bízva magunkat. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy kérhetjük ezeket a hatalmas kéréseket tőled. Amen. Felülről jött feljebb való mindenkinél. Aki földről való, földi az és földieket szól. Aki mennyből jött, feljebb való. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Amen.